Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunk 96. előadásához érkeztünk, és éppen egy olyan témánál vagyunk, amelyet félbevágtunk, Jézusnak Nikodémussal való beszélgetésének kezdtünk neki az elmúlt héten, és ma a folytatásról lesz szó. Csak nagyon röviden felelevenítem a történetet. Jézus fellépésének kezdetén Nikodémus, a zsidó nép főembere, ez a farizeus éjnek idején kereste fel egyízben Jézust az olajfák hegyén. János apostol lehetett tanúja ennek a beszélgetésnek, hiszen éjszakába nyúló beszélgetés volt, egyedül ő jegyezte fel, evangélium a 3. fejezetében olvashatjuk ezt. És Nikodémus egy jó beszélgetésre vágyott talán Jézussal, talán egy kicsit olyan semmit mondó, művelt emberek egymás közötti beszélgetésére, de hogy átadta Jézusnak a szót, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, hiszen senki sem teti jeleket, hanem csak ha az Isten van vele, Jézus rögtön a lényegre tapintott, amire leginkább szüksége volt ennek az embernek, de talán önmaga elől is titkolta, vagy nem tudatosította. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Így kezdődött ez a beszélgetés, Nikodémus gúnyosan válaszolt, hogy hogy születhet az ember újjá, ha vén, menjen vissza újra anyja méhébe, hát ez lehetetlenség. És Jézus elmondta azt, hogy az újonnan születés nem testileg kell érteni, nem úgy, hogy újra elkezdeni az életet, hiszen hogyha újra elkezdhetnénk az életet, szakasztott ugyanolyan problémákkal találkoznánk, semmi nem változnék, ha más helyszínen, más történelmi időpontban látnánk meg a napvilágot, hanem Jézus arról beszélt, hogy az embernek lelkileg kell megszületni, újonnan születni. És az élet nagy feladata, az életünk legnagyobb célja, hogy megváltozott, hogy megjobbult, hogy megigazult, megtisztult emberek lehessünk. És ezt a munkát ember nem tudja elvégezni, sem önmagát nem tudja senki átalakítani, sem más embert nem tudunk megváltoztatni, legalábbis annak előnyére nem, hanem ezt az újonnan születést maga az Isten tartja a kezében, maga a lélek műveli ezt, és ez annyira hatott Nikodémusra ez a jézusi okfejtés. Az a szeretetteljes kijelentés, hogy ne csodáld Nikodémus, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Tehát nem csak neked mondtam, mindenkinek mondom, nem rád haragszom, hogy ilyeneket mondok neked most éjnek idején, hogy meg kell változnod. Minden egyes embernek ezt mondom, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa, ami volt Jézus legfőbb felhívása, amikor itt a földön járt. És elemeztük azt is, hogy Nikodémusból szinte kibudjan, szinte fölszakad a sóhaj, hogy mi módon lehetnek ezek, vagyis az én életemben, az én egyre inkább idősödő, egyre inkább a sír felé hajló életemben, hogy mehet végbe ez a kívánatos megváltozás, ez az újonnan születés. Arról is volt szó, hogy Jézus rögtön nem adja meg erre a választ, hanem erre az igazi őszinte vágyakozásra, feddéssel, egy váratlan dorgálással válaszol. Ekkor hívja fel Nikodémus figyelmét arra, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Hát ha arról beszélünk, amit látunk, és ezt sem fogadjátok el, hogy tudnék többről beszélni, mennyeiekről beszélni? És ezt a feddést minden bizonnyal Nikodémus el is fogadta, hogy ő vak vezet világtalanokat, nem válaszolt erre már vissza, se gúnyosan, se kötekedően, hanem csöndben ült és várta Jézus válaszát, és a nagy kérdésünk most nekünk is, hogy ideértünk a beszélgetéshez, hogy mit válaszol erre Jézus Krisztus? Mi változtathatja meg az embert? Lehet-e segíteni az emberi nemen? Kérdezte egy 20. századi költőnk. Lehet-e segíteni az emberi nemen? Lehet-e más az ember, vagy olyan kemény az önzés páncélja, hogy a semmi nem üti át? Mindenki annyira védetté akarja magát tenni, rossz értelemben védetté akarja magát tenni, az, hogy becsukózkodik, hogy bezárul az ember, hogy mindenki önigazoló, mindenki a maga várát védi, a maga életét véli védeni. És miközben így mindenki megőrzi az életét, a közben ténylegesen majd elveszíti azt, és akik elveszítenék az életüket az igazságért, azok találnák meg azt, Hát ez Nikodémusnak is a nagy kérdése. Hogyan tudnám megtalálni az igazi életemet? Hogyan lehetnék önmagammal azonos? Hogyan lehetnék igaz ember? Leéltem már itt a földön sok évet, évtizedet, nem sikerült a megváltozás, nem lettem átütő erővel más lény. Van-e még reménység? Lehet-e segíteni az emberi nemen? És itt következik Jézus válasza, amelyet János evangélium a 3. fejezetében a következőképpen olvasom a 14. verstől. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves nézők, a Jézus-Nikodémus beszélgetés a Bibliának egyik középponti részlete. Az itt elhangzó János evangélium a 3. fejezet 16. verse, így is szokták ezt nevezni, a Biblia arany szabálya, arany igéje, az egy mondatban összefoglalt summája, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De kedves nézőink, nézzük meg a beszélgetésnek ezt a részét az elejétől fogva és teljes részletességében. Mire is hivatkozik Jézus itt az alapvető kérdésre? Mi is az alapvető kérdés? Mi módon lehetnek ezek? Hogy lehetek más ember? Hogy változhatok meg? És erre a kérdésre Jézus egy hasonlattal válaszol. Egy olyan hasonlattal, ami nem természetből vett hasonlat, nem más emberek életéből vett hasonlat, hanem egy bibliai történetet alkalmaz hasonlatként. Ha elővesszük a Bibliát, láthatjuk itt a 14. vers alatti jegyzetben, hogy Mózes 4. könyve 21. fejezetére hivatkozik vissza. Ismét egy ékes példa, aki nem ismeri az Ószövetséget, aki nem ismeri a zsidó nép történetét, aki nem olvasta a pusztai vándorlás történetét, az most megkövülten áll ezelőtt a kijelentés előtt, hogy miről is van itt szó, hogy amiképp fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miről is van itt szó? Vissza kell lapoznunk az eredeti történethez. Az eredeti történetet képzőművészek sokasága dolgozta fel. Biblia illusztráció közül az egyik leghíresebb témává vált az évszázadok során. A zsidó nép pusztai vándorlása során a tüzes, a mérges kígyók marása és Mózes fellépése és Isten válasza ezekre az eseményekre. Mi is történt? A Biblia szerint a zsidó nép időszámításunk előtt 1445-ben hagyta el Egyiptomot, és Isten vezetésével, Mózes közreműködésével az ígéret földje felé vette az útját. Ám de ezen az úton nagyon sok zúgolódás ütötte fel a fejét. Ezért az a férfi nemzedék, amely elhagyta Egyiptomot, és ami nem hitt az Isten szavának, végül is nem láthatta meg az ígéret földjét. Több mint 600 ezer fegyverforgató férfi elhullott értelmetlenül a 40 évi pusztai vándorlás során, amelynek nem kellett volna még 4 évnek se lennie, de 40 év lett a hitetlenségük miatt. A pusztai vándorlás során jegyzi fel a Biblia azt a történetet, hogy a nép ismét zúgolódott. Nagyon sokszor zúgolódtak Mózes ellen, több mint 10 lázadás ütötte fel a fejét a zsidó nép vezérével szemben. Az egykori vaskemencét, ahogy nevezték Egyiptomot, most húsos fazekaknak mondták, és visszakívánkoztak a rabságba, visszakívánkoztak a nyomorúságba, nem akarták vállalni a bizonytalansággal kecsegtető holnapot és holnap után. Nem akarták vállalni a hit magatartását, hogy Isten kér tőlük valamit, és hitet kért, hogy lépjenek, és úgy tudja őket megsegíteni. Nos, hát az egyik ilyen zúgolódás során, a ma is egyébként a sínai félszigeten rendkívül elterjedt kígyók, ilyen tüzes, marású, harapású kígyók támadták meg a zsidó népet, és nagyon sok embert leterítettek, és ez a kígyómarás halálos volt, tehát nagyon sok ember a zúgolódása miatt ezekbe a kígyómarásokba belehalt, és a nép akkor Mózest arra kérte, hogy imádkozzék az Istenhez. Forduljon az Istenhez, hogy múlassz el az Isten ezt a csapást a néptől. És akkor az Isten felelt Mózesnek, felelt erre a könyörgése, és azt mondta, Mózes, öntessél egy részkígyót. Ugye ma is egyébként ott nagyon nagy számú színes fémet bányásznak, így rezet is. Öntessél egy részkígyót, tűzd fel azt egy póznára. És ha zúgolódik a nép, és fölemeled a póznánra erősített részkígyót, aki föltekint erre a részkígyóra, aki hittel tekint föl, annak az élete megmenekül. Azzal nem végez a kígyómarás. De aki nem tekint fel, az belehal a sérülésébe, belehal a kígyók támadásába. Rendkívül egyszerű, de szemléletes példa és tanítás volt ez, és Jézus is ezért veszi itt elő Nikodémusnak, a zsidó nép főemberének, aki minden bizonnyal ezt azért nagyon jól ismerte, a pusztai vándorlás történetét jól ismerte, nem mint mai magukat keresztényeknek való emberek, akik az Ószövetségre azt mondják, hogy hát azzal én nem foglalkozom, mert az már lejárt, az már engem nem érint. Az Új Szövetség mindig visszahivatkozik az Ószövetségre, és az Új Szövetség csak az Óval együtt érthető. Na, valaki azt mondja, hogy érti az Új Szövetséget, de nem érti az Ószövetséget, nyugodtan kimondhatjuk, hogy hazugságot állít, hiszen valaki csak úgy értheti az Új Szövetséget, hogyha érti a mögötte az előtte levő Ószövetséget is. Nos, hát Jézus visszahivatkozik erre a történetre, mint egy hasonlatként mondja, párhuzamba állítja a részkígyó felállítását és az ő majdani felemeltetését, az ő kereszthalálát. Párhuzamba állítja, hogy akik feltekintettek arra a részkígyóra, és hittel tekintettek fel, nem a pózna, nem a kígyó, nem ezek gyógyították meg az embereket, hanem a hit. Az a hit, hogy mindannyian halálos marásokkal teljes emberek vagyunk. Mik ezek a halálos marások? A bűn marásai az életünkben. Hányszor és hányszor elkövetünk rossz dolgokat, és a rossz dolgok szedik szét, vagy eszik szét az életünket. Egyetlen egy menedékünk lehet, hogyha szembefordulva a rosszal, és hittel feltekintve, és fölfelé tekintve az Isten világa felé, hiszünk abban, hogy Isten meg tud gyógyítani a rossz marásokból, ki tud gyógyítani a bűnből, tud egy más életet ajándékozni nekünk. A zsidó népnek is ezt kellett megtanulnia, hogy egyetlen egy megoldás van, mindenki kígyó mart ember, mindenki bűn sújtotta ember, mindenki lázadásban, elégedetlenségben, vagy ezer más bűnben vétkes ember, egyetlen egy dolog emelhet fel bennünket, a tekintet. Egyetlen egy dolog emelhet ki a mélységből, hogy hova nézünk, hogy mi a mértékünk, hogy kire tekintünk, és kitől várunk megoldást, kitől várunk valódi igazi segítséget. Próbáljuk megérteni ezt a hasonlatot. Amiképp felemelte Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki rátekint, mint egykor a zsidók a részkígyóra, aki rátekint Jézus majdani golgotai keresztjére, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis Jézus itt adja meg a kulcsot Nikodémusnak. Itt mondja el azt, hogy Nikodémus, az emberi életben az önzés és a bűn, az egy iszonyú fegyverzet, az egy iszonyú páncél, ami szinte ránőtt az emberre. Tudod, hogy mi tudja levenni ezt a fegyverzetet, ezt a páncélt az emberről? Csak az Isten önkéntes halála. Csak az Isten felfoghatatlan, önfeláldozó szeretete, hogy az Isten, akit az emberek ellenségüknek tartanak, akit káromolnak, az Isten a vétkes embert is szereti, a bűnében élő embert is szereti, és ezzel a szeretettel akarja kiemelni a bűnéből, de úgy kiemelni, hogy az az ember ugyanakkor szembe is forduljon a bűnnel, hogy ne kívánkozzék vissza a bűnbe, mint a zsidók Egyiptomba, hanem ki is emelkedjék a bűnből, ki is akarjon valóságosan szabadulni a bűnből. Ezért az Isten hatalmas dologra szánta el magát. Az emberi bűnöket, amelyek mindannyiunkat nyomasztanak, ő magára veszi, ő egy összegben átvállalja, és ő az igaz, a tökéletes, emberi formát ölt, és emberi formában legyőzve a bűnt, ő, akinek nem kellene meghalnia, mert hiszen bűne nincs, mégis vállalja a halált, hogy ezáltal átvehesse az ember, az emberiség bűnadósságát, és lefizesse az árát az igazság oltárán, az igazságosság és szeretet oltárán, hiszen az Isten világtörvénye a szeretet és az igazságosság, a bűnrendezést kíván. Ha az Isten csak úgy megbocsátana a bűnöket, de nem rendezni, ha csak azt mondaná, hogy jó, ez el van felejtve, most én megbocsátok, de ezt nem rendezné, nem fizetné le az árát, akkor az embereket még könnyelműbbé tenni a bűn elkövetésében. De hogyha az emberek látják azt, hogy az Isten részéről is a bűnadósság rendezése abba került, hogy az Istennek az életével kellett fizetnie ezért, akkor az ember talán visszariad ettől, az ember talán meg fogja gyűlölni, meg fogja utálni a bűnt, ami persze a saját életünket is tönkreteszi, de az Isten életét is követelte. Ami magunknak is boldogtalanságot szerez, de Jézust is a keresztvára szögezte. Aki ezt megérti, Nikodémus, aki föltekint majd a Golgotai keresztre, aki ezen elkezd gondolkozni, hogy itt vagyok én ember, mennyi mindent csináltam itt a földi életben, jót is tettem, valaki hozzásegített, de mennyi sok rosszat tettem, és ezt ki fogja majd rendezni? Ki fogja a számlámat kiegyenlíteni? És ha valaki föltekint, hogy ki az az Isten, ki az a teremtő Isten, aki vállalta azt, aki bűnt nem ismert, vállalta azt, hogy bűnné lett értünk, nem is csak bűnössé, bűnné, egyenesen bűnné lett értünk. Hiszen ne felejtsék el, kedves nézők, ebben a hasonlatban, amit Jézus alkalmaz itt Nikodémusnak, hogy amiképp fölemelte Mózes az ércskígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Mi ebben a hasonlatban a legnagyobb döbbenet, hogy Jézus a maga keresztjét a rézkígyóhoz hasonlította. Hát a kígyó kinek a jelképe? Akik a Bibliát nem annyira ismerik, azok is tudják, hogy a kígyó mindig a gonoszság jelképe, Sátán jelképe. Hát hogy lehet a keresztet a kígyóhoz hasonlítani? Hogy lehet Jézus Krisztus Sátánhoz hasonlítani? Jézus átvéve az ember bűnadósságát, nem is csak bűnössé tétetett, hanem így mondja Pál a II. Korintus levél 5. fejezetében, amit előbb is idéztem, hogy aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette érettünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Döbbenetes tanítás. Félelmetes hasonlat. Én nem hiszem, hogy Nikodémus ezt rögtön megértette volna. Valamit biztos, hogy megértett belőle. De az, hogy Nikodémus ezen a hasonlaton körülbelül 2-2.5 évig gondolkozik, hogy János evangélium a 7. fejezete elmondja, hogy egyszer nyilvánosan a főtanácsban, amikor Jézust el akarják veszíteni, Nikodémus Jézus oldalára áll, és meghiúsítja azt, hogy bírósági tárgyalás nélkül Jézust elítéljék. Ezt János evangélium a 7. fejezetének végén olvashatjuk. Aztán, hogy amikor Jézust végül is megölik, és Arimatei Józseffel együtt Nikodémus rendezi meg a temetését, arra mutat, hogy Nikodémusban ez a hasonlat dolgozott, ez a tanítás érlelődött. És amikor bekövetkezett az, amiről Jézus neki beszélt először, hiszen még a tanítványainak sem beszél most Jézus a keresztáldozatáról, Nikodémusnak így átvitt értelemben beszél már róla. Amikor ezt látja megvalósulni, látja beteljesedni Nikodémus, akkor kezd hinni. Akkor látja, hogy az Isten mennyire a szeretet, hogy az Isten, akinek része nem volt és nincs a mi bűneinkben, az Isten, aki bűngyűlölő, Az Isten, aki nem arra teremtett bennünket, hogy játszadozzunk a bűnnel, aztán az árát majd ő fizesse meg helyettünk. Az Isten, aki igazságra, boldogságra, szépségre, jóságra teremtett, el kellett, hogy jöjjön egy nyomort anyára, egy ember által fölégetett földre, amely embert belevitte a lázadó, a bűnök szakadatlan sorozatába, és az Isten erre képes, hogy leköbdössék, hogy felfeszítsék. Nikodémus ezt látta, Jeruzsálemben lakott, látta a menetet, látta, hogy Jézus viszi a keresztfát, látta a fölszegezést, hallotta a szavakat, hogy éli, éli, lamma sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy Jézus egyedül taposta a sajtót, és a népek közül nem volt vele senki, hogy Jézussal úgy bántak, ahogy velünk kellene bánni, vele úgy bántak, mint ártatlannal, ahogy velünk kellene bánni, mint egyáltalán nem ártatlanokkal. Jézus a kereszt áldozatát, a keresztjét a póznára feltűzött kígyóhoz hasonlította. Sátánt még nem büntette meg Isten. Jelenések könyve 20. fejezete beszél arról, hogy mi lesz Sátán végső büntetése és megsemmisítése a démonaival és az összes hozzá csatlakozó gonoszokkal együtt. Az embert sem büntette még meg az Isten. Arról is bibliai iratok beszélnek, hogy az élet jogának visszavétele, és annak a felismertetése, hogy ember élhettél volna, és mégsem élsz, nincs jogod az élethez, magad játszottad el az örök élethez való jogodat, ez be fog következni, de még nem következett be. Egyetlen egy valakin hajtotta végre Isten az ítéletet, az ő egyszülött fián. Egy valaki vitte el az emberiség bűnadósságát, egyszer egy személyben, és összesített eredménnyel. Ez Jézus Krisztus volt. Jézus röviden egy hasonlat keretébe foglalva beszélt erről Nikodémusnak, és rábízta az időre, és az általa is említett lélekre, majd a lélek beérleli Nikodémusban az elhullajtott magvat, és Nikodémus 2-2,5 év múlva beérlelődött. Azt már a Bibliából nem tudjuk, az ókeresztény hagyomány tanúsítja, hogy Nikodémus is a keresztények közé állt a pünkösd ünnepe után, őneki is útja volt a jeruzsálemi ősgyülekezethez, sőt, egész vagyonával a kezdeti kereszténységet támogatta, mert megértette, hogy az ember önzésének a szétporlasztásához, ehhez a kőkemény szívnek a hús szívvé való átalakításához kisebb dolog nem elégséges, csak ez a hatalmas dolog elégséges. Az Istennek kell, hogy adnia az életét az emberért. Amiképp felemelte Mózes az érzkíjót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki rátekint, aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, mindenkit szeret az Isten, mindenkire kiterjed ez a felajánlás, mindenkinek a bűnét szeretné elvenni Jézus Krisztus. Úgy szerette Isten ezt a világot, minden egyes embert, nemre, korra, vallásfelekezetre való tekintet nélkül, hogy az ő egyszülött fiát adta azokért is, akik tudnak róla, azokért is, akik nem tudnak róla, azokért is, akik nem is kívánnak ilyet, de mindenkiért adta. Hogyha egy valaki is hisz ő benne, mondhatnánk itt pontosított fordításban, ha valaki is hiszen ő benne, ha egy valaki is hisz ő benne, Jézus Krisztus akkor is eljött volna a földünkre, ha senki, de senki nem hitt volna ebben a megoldásban, csak egyetlen egy ember, azért az egyetlen egy emberért is eljött volna. Szerencsére maga Jézus mondja Máté evangélium a 8. fejezete szerint majd a hegyi beszéd után, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal le fognak telepedni a mennyek országában. Szerencsére azért nem egy valaki érti ezt meg, nagyon sok ember ezt megértette, és ma is megérthető. A bűnadósságunk rendezése értelmileg nyomon követhető, hitáltal felfogható, és ez változtatja meg az életet. Ha valaki ezt megpróbálja megérteni, ha valaki ezt hittel ragadja meg, maga ez a hit az, ami megváltoztatja az életet, az önzésből kiemel, a Jézus áldozatának az emberre gyakorolt hatása, amit az ember hitáltal megért, ez az, ami az ember életét kiemelheti a lesüllyedésből, ami az ember életét fölemelheti és egy más szintére teheti. De Jézus azt is mondta, hogy sajnos az emberi életben az emberek nagyon ragaszkodnak az addigi életvitelhez, a szokásaikhoz, a beidegződéseikhez. Az ember önigazoló lényé vált. Az ember életben nem csak a bűn a nagy ellenség, hanem az önigazolás, a hazugság szinte ugyanolyan nagy ellenség. Nem csak a Mária Magdolnák vannak rossz helyzetben, hanem még inkább rossz helyzetben vannak azok, akik talán olyan bűnöket nem követnek el, mint a Mária Magdolnák, de a maguk kis bűneit váltig igazolják a farizeusok, az írástudók. És ezért mondta Jézus, hogy az a kárhoztatás, az a tragédia és az a szerencsétlenség, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Olyan ember nincs, aki csak a világosságot szereti. Szerencsére olyan ember sincs, aki csak a sötétséget szereti. Mindannyiunk életében ez a nagy kérdés, hogy inkább mit szeretünk? Inkább a világosságot, vagy inkább a sötétséget? Egyféle módon emelkedhetünk ki a rosszból, hogyha szembefordulunk az Isten áldozatának hatására a gonosz cselekedetekkel. Ha felhagyunk a gonosz cselekedetekkel, akkor ez felszabadít majd bennünket arra, hogy inkább a világosságot szeressük, és ne a sötétséget. Ehhez akarja megadni Jézus áldozata hit által az erőt, hogy az ember szembe tudjon fordulni önmagával, önmaga múltjával, önmaga jelenének a rossz oldalaival. Meg tudja hozni azt a döntést, ami után felhatalmaz valakit, hogy az a valaki segítsen az embernek. Ezért hatalmas ez a Nikodémussal való beszélgetés. És ezért hatalmas Nikodémus élettörténete is a Bibliában. Egy idős ember, egy farizeus, aki megváltozott. Ugyancsak ketten voltak Arimatei Józseffel együtt a főtanácsban. A 71 ember közül csak kettő változott meg radikálisan. De úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta mindenkiért. Ha csak egyik ők is megváltozott volna, vagy csak a világtörténelemben csak egyetlen egy ember is megváltozott volna, vagy megváltoznék, akkor már Jézus eljött azért, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus világosan mondta, minden egyes emberi létezés, minden egyes emberi sors végső két kifutási lehetőségét. Vagy örökké élhetünk, de ha nem élünk örökké, akkor el fogunk veszni. Az elveszés az elveszés. A gonoszok elvesznek, füstként múlnak el, olvassuk a 37. Zsoltárban. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, olvassuk Abdiás könyve egyetlen fejezetében. És világosan tanítja Jézus Krisztus is, hogy örök élet és elveszés van. Tertium non datur, nincs harmadik lehetőség, nincs közbülső út, nincs harmadik út, csak két út van, vagy megváltozunk, és örök életre jutunk, vagy megmaradunk mindabban a rosszban, amivel összenőttünk, és akkor véglegesen elveszünk. Az Isten az előbbit akarja, és ezért az életét is adta. A legnagyobb tanúság, hiszen ennél nagyobbat nem adhatott az Isten. Pénzt adni, ígéretet adni, időt adni, bármi nagy ajándékot adni, még mindig sokkal kisebb lett volna, mint egészében az életét adni. Aki az életét adta az emberért, azt kívánja, hogy az ember is olyan létezés formába kerüljön, amelyben ő él, az élet, az örök élet létezés formájába. Jézus beszélgetése Nikodémussal a Bibliának kitüntetett nagy részlete. Ezzel foglalkoztunk két előadás keretében. Most azonban követnünk kell a további eseményeket. Mit is végzett még Jézus Júdában, fellépése után az első évben? Viszontlátásra egy hét múlva.